Folytassuk az igeolvasást a Mózes második könyve 25. fejezetéből, a 23. verstől olvassuk a fejezet végéig, tehát 2. Mózes 25, 23. verstől. Azután készítes egy két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt akácfából. Vonj be színaranyjal, és készítes rá körös körül arany szegélyt. Készítes rá körös körül egy tenyérnyi keretet, a keretére pedig készítes körös körül arany szegélyt. Készítes hozzá négy aranykarikát is, és erősítsd a karikákat a négy láb négy felső végére. A rúdtartó karikák a keretnél legyenek, hogy hordozható legyen az asztal. A rudakat akácfából készítesd, és vond be arannyal, azokon hordozzák az asztalt. Készítesd hozzá tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyeket, amelyekkel ital áldozatot végeznek. Szín aranyból készítesd azokat. Tégy elém az asztalra mindenkor szent kenyeret. Azután készítes lámpatartót színaranyból. Ötfös munkával készüljön a lámpatartó. Szára, ágai, kelyhelyi, gombjai és virágai egy darabból legyenek. Hat ága nyúljon ki a két oldalból, három ága a lámpatartó egyik oldalából, három ág pedig a lámpatartó másik oldalából. Három mandula virág alakú kehely az egyik ágon, gömbbel és virággal, és három mandula virág alakú kehely gömbbel és virággal a másik ágon. Így legyen mind a hat ágon, amelyek kinyúlnak a lámpatartóból. A lámpatartó középső szárán négy mandula virág alakú kehely legyen gömbbel és virággal. Legyen gömb a belőle kinyúló két ág alatt is. Gömb legyen a belőle kinyúló második két ág alatt, és gömb legyen a belőle kinyúló harmadik két ág alatt is. A lámpatartóból kinyúló mind a hat ágnál. Gömbjeik és ágaik egy darabból legyenek. Egy darab színarany ötvös munka legyen az egész. Készítes hozzá hét mécsest is, és rakd fel a mécseseket, hogy bevilágítsák az előttük levő teret. Koppantói és hamutartói is színaranyból legyenek. Egy talentum színaranyból készüljön el az egész felszerelés. Ügyelj, hogy arra a mintára készítesd, amit a hegyen láttál. A múlt alkalommal is szóba került, hogy Isten nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé mutatja meg a sátor felépítését, a szent sátor felépítését. Az egész szent sátornak a felépítése azért van, és azért adja Isten ezt a parancsot, hogy közöttük lakjon Isten, hogy az emberek között lakjon. Isten az emberekkel szeretne lenni, együtt akar élni az emberrel, akit teremtett. És itt látjuk ennek a leírásában, hogy mégis a belső részből kifelé haladva olvassuk a berendezéseknek a leírását, ami azt mutatja, vagy azt is jelenteti a számunkra, amit az ige az egész vég a Biblia képvisel, hogy a belső a fontos. Mindig az emberi belső a fontos, nem a külsőségek. A belső a fontos, az a belső, ahol Isten megjelenhet, a szív állapota. Az emberek életében is az a legfontosabb, azt szeretné Isten megújítani, a szívet. Soha nem a külsőségekkel kezd Isten. Hogy valami kívülről legyen rendben, aztán majd megváltozik az ember szíve. Ugye mindig fordítva van az ember életében is. Isten a szívvel kezdi a megmunkálást a belsővel, hogy a belsejét, az ember szívét szeretné megújítani, és majd utána a szívből kiindulva meg fog változni a külső is. Ugye ezért nem sok értelme van külsőségekkel indítani, akár egy gyülekezetet, hogy valamilyen nagy, szép épülettel vagy szervezettel kívülről megpróbálni, megszervezni valamit, hiszen Isten igéje világosan mondja, hogy mindig belülről kifelé akar Isten munkálkodni. Már a megújított szívű emberek tudnak közösséget alkotni, Isten előtt helyesen élni, gondolkozni, és aztán majd a külső dolgok nyilván hozzátartozóan megjönnek ehhez, ahogy a sátornál is látjuk. De ha nincs meg a belsőnek a megtöltése Istennel, ha valakinek nem lesz új szíve, ahogy mi új szövetségi szóhasználattal mondjuk nem születik újjá, annak az életében a külsőségek sem lesznek helyesek, nem lesznek jók, még ha látszólag jó is sok minden. Ugye a vallásos világban látjuk ezt, hogy külsőségekkel szeretnék pótolni azt, amit nem lehet, a belső újjáteremtett életet, szívet. Az Úr Jézusnak is ez volt a fő problémája, ugye a farizeusokkal, hogy ő kívülről ugye gyönyörűen mutatták azt, amit kellett volna, hogy éljenek, de belülről nem az volt a helyzet. Ezért figyelmezteti, ezért mondja nekik, hogy képmutatók, ne csak a külsőt, vagy ne a külső legyen fontos a számotokra, mondja az Úr Jézus, ugye a jaj nektek képmutató farizeusok mondatokban, hanem azt mondja, hogy belülről kéne megváltozni, és aztán a külső is megváltozna. Itt is ennek a leírásában is ezt érzékelhetjük a sátor belsejének a leírásában a különböző, amit már beszéltünk a múlt alkalommal, hogy a szövetség ládájának a leírásával kezdődött ez a leírás, a sátor belső berendezésének leírása. Most pedig újabb két olyan eszközről olvastunk, vagy két olyan tárgyról. Az egyik volt, hogy az asztal, a szent kenyerek asztala, a másik pedig a gyertya tartó, a mécseseket tartó, a fényforrás tulajdonképpen. Nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy ezek jelképek is, de használati tárgyak is voltak. Jelképek, amik az Úr Jézusra mutatnak, az Úr Jézus fejezik ki, akár a gyertyatartót nézzük, akár a kenyerek asztalát, magát a kenyereket is, ezek mind Jézusra, Jézus Krisztusra utalnak, vagy mutatnak, vagy őt fejezik ki. Azt is látjuk, később majd olvasni fogjuk a 2. Mózes 37-ben, hogy meg is valósult ez, hogy Isten adott bölcsességet embereknek, akik levezényelték és megcsinálták ezeket a tárgyakat, tehát meg is valósult az, amit Isten elmondott Mózesnek. Tehát nem maradt csak szó, hanem meg is valósult. És ez is egy nagyon nagy dolog, minden alkalommal, amikor a sátorról beszélünk, vagy ezeknek a különböző tárgyaknak a vizsgálatát folytatjuk, akkor mindig jó azt is tekintetbe venni, hogy amit Isten elmondott, az megvalósult. Isten szavára úgy tettek, engedelmesek voltak, engedelmes volt Izrael népe, úgy építette meg ezeket a dolgokat, ahogy Isten megmutatta Mózesnek, és ahogy elmondta. És ez is egy nagyon a számunkra is fontos dolog. Hogy nem csak megtudni kell Isten akaratát, ugye az is nagyon fontos, hogy megtudta Izrael népe Isten akaratát azzal kapcsolatban, hogy hogy akar közöttük lakni, és megvalósították, nekünk is fontos ez. Nem elég megtudni Isten akaratát, hogy mit mond nekünk, hogyan kéne élnünk, mit kellene csinálnunk, vagy mit kell tenni a hívő embernek is, hogyan élje az életét, hanem azt meg is kell valósítani. Ugye, annyit ér a mi hitünk, amennyit megélünk belőle. A hitünk nem ér, nem több annál, mint amit megélünk belőle. Ha nem éljük azt, amit megértettünk, vagy amit az ige alapján Isten elmond nekünk, akkor az, ugye erre mondja az Úr Jézus, hogy az olyan, mint az, aki elfelejti, hogy milyen tükörben néz, de elfelejti, hogy milyen volt, meg az, aki ugye a hegyi beszéd végén az Úr Jézus a bolond emberhez hasonlítja azt az embert, aki hallja ugyan Istennek a beszédét, de nem engedelmeskedik, hanem nem teszi azt, amit mond Isten igéje. Itt látunk erre egy nagyon jó példát, például tehát a sátor és a berendezések megépítésében, hogy Isten népe engedelmes volt. Engedelmes volt abban, amit Isten mondott nekik, mindent úgy cselekedtek, úgy tettek meg, és ez meg is látszott ennek a sátornak a megépítésén, hogy úgy sikerült is olyan lett, amilyennek Isten megmutatta Mózes számára ott a hegyen. Azt olvassuk itt először a Szent Kenyerek asztalát vizsgálva, hogy ennek a méretét is írja az ige, hogy ugye egy körülbelül 100x 50x 75 centi magas asztalról van szó, ami eredeti, tehát azt írja az ige, hogy egy fából készült az asztal, és a fád és minden részét, a tartóit, mindenét beborították arannyal. Ezt a mi fordításunk, ugye akácfának fordítja, a régi károliban az van, hogy sittimfa, és a ilyen leírások szerint azért nem, ez, nem az a fajta akácfáról van itt szó, amit mi Magyarországon látunk, tehát állítólag ez nem az az akácfa volt, hanem egy olyan fajta, olyan fafajta, amit a sivatagban lehetett, és talán még ma is ott található, ami egy olyan fa volt, ami nem ment tönkre, ami nagyon bírta az időnek az igénybevételeit, tehát egy nagyon strapabíró fa volt. Nyilván utal ez arra, hogy az Úr Jézus életére is részben a földi létére, hogy ő földre is született, hogy volt földi származása is, és az arannyal borítása, hogy erről már szó volt a láda kapcsán is, az utal az isteni mi voltára, hogy a Szent Isten a legértékesebb anyagból csináltatta, ugye ez, erre célzattal az asztalnak az anyagát is. Aztán látjuk persze, mert itt a következőben, hogy a gyertyatartó, az aranymécses, amelyik a világosság, ami szintén az Úr Jézusnak a példája, ugye az Úr Jézus példázza, hogy a világ világosság az teljesen színaranyból van, hiszen az Isten szellemének a kitükröződése is abban, hogy rajta vannak a mécsesek abban a világító olajjal. És azért azt is hozzá kell tenni, mindegyik berendezési tárgynál, amiről itt beszélünk, és a múltkori alkalommal beszéltünk a szövetségládáról is, hogy mindegyiknek megvolt egy konkrét feladata. Mindegyiknek valamiért ott kellett lennie. Ugye a szövetség ládája tartalmazta Isten szövetségének a kéziratát, ugye a kőtáblákban és egyéb más dolgokat. Az asztal pedig azt olvassuk, hogy kenyereket tartalmaz majd. Az asztalnak az a célja, hogy tartsa azokat a kenyereket, amiket Isten parancsol, majd erről mindjárt olvasunk pár verset a Mózes harmadik könyvéből. Tehát funkciója volt a lámpatartónak, nem maga a lámpatartó volt ugye az, hogy az volt a lényege, hogy szép legyen, az is persze nyilván nagyon szép lehetett, de alapvetően a világítás volt a szerepe, hogy világítson. És ez is egy fontos funkció kérdés a mi számunkra, hogy a mi életünknek is, annak ellenére, hogy nagyon sok mindenben megvan a magunk életének a különböző földi irányú dolga, földi dolgaink, de megvan az is azok a mennyei és Isten által elképzelt és elkészített dolgok, amik a mi számunkra ugyanúgy feladatok, hogy kitükrözzük azt, amit Isten rajtunk keresztül szeretne megmutatni ennek a világnak. Azt, hogy azt szeretné Isten, ha mi ugyanolyanok lennénk, mint egy lámpatartó, amit Isten megtölt az ő szellemével, és világíthatunk mások számára. Ezt mindjárt jó, itt még mielőtt részletesen beszélnénk erről, leszögezni, hogy célja van Istennek a mi életünkkel is, ahogy célja volt ezekkel a berendezési tárgyakkal is. Isten szeretne bennünket is felhasználni a többiek felé, azok felé, akik még nem ismerik őt, akik a sötétségbe járnak. Szeretné, hogyha a mi életünk is világíthatna. Nem mi vagyunk, ugye a világosság, ahogy a Biblia világosan írja. A világosság maga Jézus Krisztus. Isten adja az ő szellemét belénk, aki világosság lehet, hogy átragyogjon az életünkön. Ez egy komoly kérdés, hogy átragyog-e az életünkön, vagy pedig csak az a pislákoló, talán elalvó lámpa vagyunk, vagy lámpások, akik nagyon bekoszolódtak, akik nem használtak semmire, de erről majd még kicsit később beszélünk. Talán visszatérve mindenképp az asztalhoz, nagyon jó lenne, vagy jó megértenünk, hogy ennek a funkció, hogy az előbb is mondtam, az volt, hogy azokat a kenyereket, amiket Isten elrendelt, azokat tartsa. Hiszen a kenyerek, amik rajta voltak, azok is az Úr Jézusnak a jelképei, az Úr Jézusról szólnak, az Úr Jézus magáról mondja, hogy ő az a kenyér, amivel az embereknek táplálkozni kell, amelyik életet ad. Az életadó kenyér maga Jézus Krisztus. És ez kifejeződik ezen az asztalon is. Az, hogy Ez így van, erről több ige is szól, talán most egyet, a János 6.51-et elolvasom, ahol erről olvasunk egy nagyon határozott mondatot. Azt mondja az Úr Jézus: én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életért, az az én testem. Az Úr Jézus adta magát értünk azért, hogy mi nekünk, mint az élet tápláléka legyen az ő váltság halála, az ő élete. És nagyon fontos megértenünk ezt, hogy nekünk csak ezen keresztül van életünk. Az élet az az Úr Jézustól származik, Istentől, de az Úr Jézuson keresztül származik. Nekünk magunkban van földi életünk, de Jézus nélkül nincs örök életünk. És ez ugyanolyan kovásztalan kenyerek, amiket erre az asztalra tettek, az is utal arra, hogy mint minden áldozatoknál használt kenyér, kovásztalan kenyereket tettek az asztalra. Ez is az Úr Jézusra utal, az Úr Jézus bűntelenségére utal, hogy ő bűntelen volt, ő nem követett el bűnt egész földi élete során. Arról, hogy pontosan milyen a kenyereknek a feltevéséről, a 3 Mózes 24-ben olvasunk részletesebben, ebből néhány verset elolvasok. 3 Mózes 24-ben olvasunk konkrét rendelkezéseket erről. Ugye most fordítva az első verstől olvasom, mert ott a lámpatartóról van először szó, hanem az 5-től: végy finom lisztet és süss abból 12 lepényt. 2/10 vékából készüljön egy lepény. Helyezd el azokat két sorban, soronként 6-ot, a színaranyjal bevont asztalra az Úr elé. Tégy a sorok mellé tiszta tömjént, ez legyen a kenyérnél az áldozat emlékeztető része, mint tűzáldozat az Úrnak. Szombatról szombatra oda kell rakni az Úr elé állandóan. Örök szövetség kötelezi erre Izrael fiait. Azután Áron és fiaié legyen. Szent helyen egyék meg, mert az Úr legszentebb tűzáldozatai közé tartozik. Örök rendelkezés ez. Itt, amit olvasunk, ebből láthatjuk pontosan azt, amit itt a 2 Mózesben is olvastunk, amit itt úgy olvastunk, hogy tégy elém az asztalra mindenkor szent kenyeret. Itt részletezi az ige 3 Mózes 24-ben ezt, hogy milyenek is voltak ezek a kenyerek, hogyan helyezték el, és azt is, hogy tulajdonképpen tömjént is raktak mellé, vagy fölé. Különböző ábrázolásokat láttam én itt a képeket, ahol van, ahol fölötte ábrázolták, van, ahol mellette. Itt az igében olvastuk, hogy tegyé mellette, ugye, tömjént. Az is érdekes, hogy ezek nem csak jelképes kenyerek voltak, ahogy itt olvastuk, hanem a papoknak az eledelőjé szolgált. Tehát, hogy a papok szombatonként megették ezeket a kenyereket, ebből táplálkoztak. Tudjuk, hogy egy esetben nem a papok ették meg, amikor Dávid menekül az embereivel, és akkor a papok odaadják ezeket a szent kenyereket, hogy megehessék a Dávid és emberei. De egyébként őnekik kellett, ráadásul a szentélyben kellett megenni. Itt azt olvastuk ebben a rendelkezésben, hogy a szent helyen egyék meg a kenyereket. Hogy ebben is mutatta azt, hogy azon a napon, ami tulajdonképpen a szombat napja volt, itt Isten táplálta ezeket az embereket. Hogy Isten az életadó, ez is mutatja, hogy táplálta az azokat, akik jogosultak bemenni a szentélybe. Ezek voltak ugye a papok. És ez is fontos ebben, hogy annak ellenére, hogy a szombaton nem szabadott dolgozni, a szombatot elrendelte Isten, hogy ne dolgozzanak, mégis látjuk, hogy itt meg azt rendelte Isten, hogy szombatról szombatra történjék a kenyereknek a sütése is nyilván, mert akkor kellett lecserélni az előző garnitúrát, az előző 12 darab lepényt vagy kenyeret, ugye, amiből 6-6 volt így egymás mellett az asztalon, egymás rakva, hogy ez is mutatja azt, hogy az Isten szentségének a megnyilvánulása volt az, hogy szombaton kellett tenni az Isten napján, hogy Istennek szentelve ezt a napot voltak a többiek, és a papoknak pedig ez volt az akkori rendelt feladatuk, hogy Isten előtt legyenek. Ezzel együtt is Isten előtt legyenek, még az étkezésükben is. Ugye nekünk is mutatja ezt, hogy milyen jó az, amikor meg tudunk szentelni a hétre egy napot, amikor az a nap, amikor ugye mi nem szombat, hanem vasárnap jövünk össze, és vasárnapot tartjuk ilyenfajta napnak, de milyen jó az, hogyha a szívünkben, nem csak az nap, hanem egyébként is, Isten előtt tudunk megszentelve lenni, együtt is lenni, közösségben is lenni. Itt ugye étkezésről is van szó, de utal ez arra, amit gyakorlunk, amikor együtt vagyunk az úrvacsorára. Úrvacsorára, arra a kenyértörésre, amit szintén gyakorolhatunk az Úr Jézusra emlékezésül, és az is hasonló ebben, hogy oda is csak azok járulhatnak, akik jogosultak erre. Azok járulhatnak oda, akik átmentek, tulajdonképpen majd ugye itt foglalkozni fogunk részletesen a sátor felépítésénél, átmentek az áldozati oltár és a mosdómedence stációin, hogy így mondjam, akik átmentek azon a szakaszon, ami a bűn áldozatára és a mosakodásra, a tisztálkodásról szólnak. Akik magyarul elfogadták a bűneikre nézve, elismerték a bűneiket, és elfogadták a bűneikre nézve az Úr Jézus váltságát, az Úr Jézus áldozatát, és megmosódtak az ő vére által, és tisztán tartják magukat. Ugye ez a mosdómedencének volt a jelentősége, csak azok mehettek be, úgy mehettek a papok oda a szentélybe, ha ezt az utat végigjárták. Egyébként nem mehettek oda. És ugyanez vonatkozik a mi számunkra is, a kenyértörésre, az úrvacsorára, hogy azok jogosultak odajárulni az Úr asztalához, az Úr kenyeréből enni és abból a borból, ami az ő vérét jelképezi inni, akik megmosódtak a bárány vérében, akiknek valóban bűnné lett az életük, akik meglátták, hogy Isten csak az Úr Jézus áldozata miatt bocsát meg nekik, és folyamatosan szeretnék tisztán tartani az életüket, Isten előtt bűnvallást tartunk, és elfogadják a bűnbocsánatot. Ez nagyon fontos, hogy így járuljunk oda, így járulhatunk csak oda az úrvacsorához. Ugye Izrael népének az életében nagyon súlyos következményei voltak, Isten nagyon komolyan vette azt, ha valaki tisztátlanul járult oda a szentélybe, vagy ment oda, annak meg kellett halnia. És itt ugye nálunk nem ez a helyzet, nem ezt látjuk, de mégis komolyan a szívünkre helyezi, mint felelősséget Isten igéje, hogy nagyon komolyan vegyük mi is, amit ugye az úrvacsora szereztetési igéjében olvasunk. Olvasunk ugye az 1 Korintus 11-ben talán azt a mondatot, ami erről szól, érdemes szó szerint is elolvasni, pont azért, hogy lássuk, hogy mennyire komolyan veszi, és sokszor halljuk, mert ugye majdnem minden úrvacsorai alkalommal, vagy sokszor elhangzik ez az ige vers, vagy ez az ige szakasz, ugye az 1 Korintus 11-ből, hogy vegyük mi is nagyon komolyan azt, hogy hogyan és kik járulhatnak oda Istennek az asztalához. Azt olvassuk itt, hogy azért, aki méltatlan leszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ez nagyon fontos megjegyzése a kenyértörés igének, és nagyon fontos analógia arra nézve, ahogy itt is láthatjuk a szent kenyerek asztalánál, hogy a szentély maga az olyan helyen volt, ami előtt ott volt az oltár és a mosdómedence. Ami jelképesen, ahogy az előbb is mondtam, mutatja és mondja azt, hogy azok, akik nem jogosultak oda bemenni, nem mehettek be, vagy halál fiai voltak, ha mégis oda mentek. Nekünk is ezt komolyan kell venni, és mindenkinek személyes felelőssége ez, hogy az ige mondja, hogy mindenki magáért felelős, amikor úrvacsorát vesz, amikor odajárul Isten asztalához, az úrasztalához, és veszi a jegyeket, akkor tulajdonképpen ezzel mindig saját magáért felelős mindegyikünk, neki kell magát megvizsgálnia. Vizsgálja meg magát az ember, mondja az ige ott is. És aztán azt is világosan mutatják ezek a kenyerek, amit egyébként az úrvacsora kapcsán is azért tudunk, és minden ige olvasáskor is hangsúlyozunk, vagy ige, amikor igét olvasunk, hogy ugyan a kenyér nem a fizikai kenyérről van itt szó, amikor úrvacsorát teszünk, hanem ez egy jelkép, az Úr Jézus váltságára utal, de utal arra is, hogy nem csak azzal a fizikai kenyérrel él az ember, amit megeszik, hanem Isten igéjével táplálkozunk, vagy az Úr Jézus maga is mondja, hogy az Isten igéjéből él az ember. Az Isten igéje, az ő szava számunkra az olyan tápláló, mint a kenyér a test számára, és hogyha ez nincs meg a számunkra, nem táplálkozunk megfelelően, akkor ennek biztos, hogy kárát látja a mi életünk. Hiszen nem mindegy, hogy mivel tápláljuk a mi bensőnket, a mi szívünket. És ezért fontos, hogy azzal a kenyérre tápláljuk minél többet, ami az Isten kenyere, ami Isten szava, Istennek a beszéde, a Biblia, az ige, és a hozzá kapcsolódó gondolatok. Hogy azzal foglalkozunk, azon gondolkozunk, azon jártassuk az eszünket, ahogy mondja más fordítás, amit Isten igéje mond. És ez az, ami az ige, ami elvezetett bennünket egyrészt Isten megismerésére, tehát az igazi, és a saját magunk megismerésére is. Ezért nagyon fontos, amit az ige arról beszél, hogy nem lehet más úton, csak Isten igéjén keresztül bejutni Isten országába, valaki megérti, a hit hallásból van, ugye Isten beszédének a hallása által. Tulajdonképpen erről is beszél ez a kenyerek asztala, hogy Jézus Krisztus, mint kenyér, mint az ige, mint az ő beszéde, ugyanolyan tápláló a számunkra. Talán most a kenyerekről nem akarok többet mondani, áttérünk a szent gyertyatartóra, vagy erre a nagy aranygyertyatartóra. Ugye ez pedig, de talán annyit még, hogy a leírásban benne van, hogy a szentélyben hátul jobb oldalt, ha bemegyünk szentélybe, jobb oldalt ábrázolják, jobb oldalt volt a kenyerek asztala, bal oldalt pedig a lámpatartó, szembe a szentély végén pedig, amiről majd még lesz itt szó, az oltár, amiről most nem a következő fejezet fog majd beszélni. Tehát szemben a kenyerek asztalával, a másik oldalán a szentélynek volt elhelyezve, vagy elhelyezkedett ez az aranygyertyatartó, ami a fényt adta ennek a helyiségnek. Úgy belegondolunk, milyen csodálatos fény lehetett ez, vagy milyen helyzet lehetett, hogy mindent belülről arany borított, és az arany, ugye ez egy ablaktalan helység volt a szentély, tehát nem volt ablaka egy se, és hogyha ott nem világít valami, akkor az, hogy a sötétség van, vagy lehet mondani ezt, amit énekeltünk is, hogy vakhomály van, ott ugye nincs világosság. Ezért kellett oda az a gyertyatartó, hogy világítson. Ez is jelképe annak, hogy ilyen az ember élete. Az ember élete az a világ, maga teljes sötétség, és az Úr Jézus nélkül nincs benne semmi világosság. Ezért mondja, hogy az Úr Jézus, a János evangéliumában az Úr Jézus az ige, hogy a világosság a sötétségben fénylik, de a világosságot nem akarta a sötétség befogadni. Itt látjuk, hogy a világosság az a gyertyatartó, az a mécstartó adja világosságot ennek az egész teremnek, amelyiket színaranyból kellett csinálni. Ugye nem is önteni, tehát nem is szabad ezt a szót mondani, hogy önteni, nem öntötték, hanem ki kellett kalapálni egy hatalmas aranytömbből, mert ugye itt olvassuk az egy talentum aranyat összesen, hogy annyiból csinálták meg ennek a gyertyatartónak és a körülötte levő eszközöknek a szerszámait, tehát tisztítókat, meg különböző, itt leírja az ige, hogy pontosan miket. De maga az, ahogy itt hallottuk a múlt héten is, hogy legalább ilyen 50 kiló környéki aranytömböt képzeljünk el, ugye egy 50 kilós aranytömböt, én még nem láttam 50 kilós aranytömböt, lehet, János lehet, hogy látott, mert ő foglalkozik ilyen arany dolgokkal, de ugye beleképzeljük magunkat, hogy mekkora lehet méretileg egy 50 kilós aranyrögből, egy aranytömbből kalapáccsal elkészíteni azt, amit az ige leír. Ez maga egy olyan csodálatos, vagy olyan csoda lehetett, olyan elképzelhetetlen a számunkra, mint magának az Úr Jézusnak az élete. Mint magának az Úr Jézusnak a földi léte. Az, hogy hogyan alkotta Isten az ő tervében, hogy ide jön a földre, úgyhogy asszonytól születik, mint csecsemő, de nincs ugye apja. Hogy Isten ugyanúgy egy csodálatosan megalkotta az ő életét, ahogy ezt is valahogy meg kellett csinálnia Isten bölcsességével azoknak az aranyműveseknek, akiknek ezt a feladatot kiadták. Hogy egy hatalmas tömbből formálják ki azt, amit itt leír az ige, látunk képeket, ugye, hogy középen egy, aztán ugye hármasával két oldalra három-három tartó, különböző ugye mandula virágszerű különböző kiképzésekkel. Tehát egy olyan csodálatos alkotás lehetett, ami szinte majdnem, hogy egy ma is elképzelhetetlen, hogy hogy lehetett ezt kivitelezni. És valószínűleg ez is mögötte van, hogy Isten bemutatva azt, hogy ez az aranygyertyatartó, ez magát Jézust elképezi, hogy abban nincs semmi földi, hogy ebben minden arany, minden a legértékesebb, minden isteni tulajdonképpen. És ez azért alkotta ezt, azért csináltatta Isten, hogy ráhelyezze a világosságot, hogy belehelyezze a világosságot, hogy belehelyezzék azokat a mécseseket, amiben nem a mécses világított, hanem az olaj, amit beleöntöttek. És ez a funkciója tulajdonképpen ennek a nagy, hatalmas, gyönyörű, szép gyertyatartónak, hogy világosságot adjon, hogy a fény hordozója legyen. Ebben az ablaktalan, világítatlan helységben, és ugyanígy Jézus világosságot akar adni minden embernek. Világosságot akar adni azoknak az embereknek, akik a sötétségben vannak. Akik, ahogy a 40. Zsoltárban olvassuk, akik valahol len vagyunk egy veremnek a mélyén. Ugye azt mondja az ige, hogy kimentett a veremből, a sáros fertőből, ugye egy verembe teljes sötétség lehetett. Főleg, ha ráhúzták a tetejét, bedobtak valakit egy verembe, hogy ez akkori egyik büntetési szokás volt, hogy kiszáradt, vagy még akár nem kiszáradt kutakba is beledobtak embereket. Tudjuk, Józsefet is egy ilyen kútba dobták először a testvérei. Ahol nem volt fény, ahol nem volt semmi világosság. És Isten ebből a sötétségből akar kimenteni bennünket, az ő világosságára, az ő csodálatos világosságára kihozni. Ezt mutatja ebben a környezetben ez a gyertyatartó, hogy meg akar világítani bennünket. Az embert meg akarja világítani, világosítani Isten. És ez a mi számunkra megoldás lett a mi életünkben, hogy azt a sötétséget, amiben tulajdonképpen beleszülettünk is, hogy gondolkozunk az Isten előtt, az egy teljesen sötét, csak földi síkú gondolkozás, azt megváltoztatta Isten, hogy beragyogtatta a mi életünkbe, behozta a világosságot a mi életünkbe, a mi szívünkbe. Ezért fontos a belső újjáalakulása, a belső újjászületés, hogy aztán belülről kifelé tudjon ez a világosság hatni, belülről kifelé meg tudja változtatni az életünket, a döntéseinket, az egész megjelenésünket is. Tulajdonképpen annak ellenére, hogy külsőleg nem változunk meg, de mégis az embernek az egész megjelenése megváltozik. Akkor, amikor az Úr Jézus befogadja a szívébe, amikor a világosság beragyog az életébe az embernek. És ezt mutatta be Isten ezzel a gyertyatartóval, amit állandóan égetni kellett. Ugye ez volt a feladata a papoknak, hogy állandóan égessék, töltsék fel, tisztítsák, hiszen állandóan bekoszolódott attól, ahogy égett az olaj, bekoszolódott, és tisztítani kellett, feladata volt ez azoknak, akik ott szolgáltak. Ez is mutatja a mi életünknek azt a valóságát, hogy a mi életünk is a Földön élve állandóan bűnnel terelődik, bűnnel telik meg, vagy koszolódik el, és ezért nem tudja azt a világító szerepet betölteni, amit Isten szeretne, hogy betöltsünk, ezért van szükségünk a mi lámpásaink megtisztítására. És arra, hogy az Istennel való kapcsolatban ott legyen az a feltöltődés, az olajjal való, a Szent Szellemmel való feltöltődésünk, töltődésünk, hogy nem azért, mintha nem adná Isten, adja az ő szellemét állandóan az embernek, de ha mi eltakarjuk a mi saját óemberi természetünkkel, akkor nem fog átragyogni rajtunk az ő világossága. Akkor a szívünknek a különböző döntéshozásaiban nem az fog meghatározó lenni, amit Isten világossága mond, akár az igében, hanem az, amilyen valamilyen vagy vegyes lesz az, amit mi is tudunk, meg Isten is mond, vagy az fog érvényesülni, amilyenek mi vagyunk Isten nélkül. És ezt akarja azzal is kifejezni itt az ige, hogy ezeknek a mécseseknek állandóan égniük kellett, állandóan adni a világosságot a környezetnek, és ez a mi feladatunk is, hogy éljünk úgy, ilyen legyen olyan a mi életünk Isten előtt, hogy világosságot áraszthasson, hogy mások megláthassák rajtunk keresztül azt a világosságot, aki Jézus Krisztus maga, aki Isten maga. Ugye a hétágú gyertyatartóról talán egy azért, hogy lássuk pontosan, hogy mit takar, ez tulajdonképpen Isten szellemének a tulajdonságait takarja, ismerjük talán Ézsaiás könyvéből, az Ézsaiás 11-ből azt az igét, ami részletezi ezt. Azt mondja Ézsaiás 11 első két verse, vesszőszál hajt kései törzsökéből, hajtás sarjad ki, sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, szelleme, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Tehát ezek a dolgok, ez hét dolog, amit itt felsorol az ige, most nem akarom részletezni, vagy részletesen mindegyikkel egyesével foglalkozni, de látjuk ezeket a tulajdonságokat, hogy ezek mind olyan dolgok, amit az Újszövetség is ugye megígér nekünk. Megígér, amikor azt mondja a 2 Timóteus 1:7-ben az ige, hogy ugye nem félelemnek, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a szellemét adja nekünk Isten. De ugyanígy a bölcsességről is beszél több helyen is a Biblia. Nyilván az Ószövetségi igéket ismerjük jobban, vagy tudjuk, hogy a bölcsesség kezdett az Úr félelme, és egyéb ilyen igéket felsoroltunk, ami ezekre ugyanúgy színel, hogy Isten szellemének a munkája, amit itt ez a hétágú gyertyatartó mutat, az változtatja meg a mi egész gondolkozásmódunkat. Az ad nekünk bölcsességet, értelmet, felismeréseket, erőt, szeretetet, józanságot, olyan dolgokat, ami Isten nélkül, Isten szellemének a munkája nélkül nincsen meg bennünk. Van valamilyen fajta ehhez hasonló az emberek életében, de azok mind csak valamilyen fajta utánzatok. Emberi utánzatok, és azzal akarja az ellenség elhitetni az embert, akik nem ismerik az Úr Jézus, vagy nem tapasztalták meg, hogy milyen más Isten szellemének a munkája, hogy elég az, ami emberileg van, amit a világ tud adni, akár bölcsességet, békességet, értelmet, tudást, ismeretet, hogy ezek mind elégségesek. És nekünk olyan jó, hogy Isten igéje azt mondja, hogy nekünk nem kell elhinnünk ezt, hanem mi hihetjük azt, amit Isten igéje mond, hogy az ő szelleme által egy teljesen másfajta fogalomrendszerbe kerülünk. Az Úr Jézusnak, Istennek a világossága megmutatja nekünk, hogy teljesen más minden fogalom mögött az, amit Isten ad, az egy tiszta, mint az arany. Olyan tiszta, mint az arany, és olyan értékes, és olyan állandó, tehát soha nem mulandó. Ez egy másik tulajdonsága. Az emberi tulajdonságok mind mulandóak. De Istentől, ami jön, az nem mulandó. Ezért mondja ezt az Úr Jézus, hogy én olyan dolgokat, olyan békességet például adok nektek, nem úgy, hogy a világ adja. Ez nagyon fontos különbség, és nagyon jó látnunk, hogy ez ebben a gyertyatartóban, ebben a mécses tartóban megjelenik, ez jelentheti a mi számunkra, és nagyon nagy kérdés, hogy átragad, áthatol ez a világosság rajtunk, ezek a tulajdonságok meglátszanak-e a mi életünkön. Hiszen a világnak kell látnia rajtunk a krisztusi életvitelt, mert hogyha nem látja, akkor hogyan ismeri meg, hogy mi az Úr Jézushoz, Istenhez tartozunk. Talán befejezésül annyit, hogy amit itt most is mondtam, hogy mind a két dolog, a gyertyatartó is, és a kenyerek asztala is, és hát tulajdonképpen nyilván majd az oltár is, azt mutatja meg, azt világítja meg, hogy a külsők, akik nem Izrael néphez tartoztak, megláthassák Isten dicsőségét. Isten dicsőségére szólnak ezek. És ugyanígy a hívő ember életében is. A mi életünk, ha világos az életünk, akkor rávilágíthat arra, hogy megtalálják mások az Úr Jézus Krisztust, hogy rávilágítsanak az ő életükben arra, hogy nincs ott a világosság az életükben. A gyertyatartó ugye megvilágította a kenyerek asztalát is, ugyanígy az oltárt is, és ez a mi feladatunk is, hogy megvilágítsa az életünk, a földi élet különböző dolgait, megvilágítsa az életnek az élethez jutás dolgait, ahogy itt mondtam, az élethez jutás feltételét, maga Jézus Krisztus ugye az élet feltétele, de ugyanígy az oltártra is rámutat majd, amiről szó lesz jövő alkalommal, hogy szükség van az Úr Jézus vérére minden ember életér. És azért jó, hogyha mi rajtunk át tud tükröződni Istennek ez a világossága, hogy megláthassák mások, akik még nem ismerik őt. Hogy utaljon erre, mutasson erre a mi életünk. És ha ezt nem tudjuk betölteni, akkor nem látjuk el azt a feladatot, amiért Isten ide helyezett, vagy itt tart bennünket ebben a világban. Nem leszünk olyan jó gyertyatartók, mint ahogy volt Jézus Krisztus, vagy volt ez a fizikailag elkészített, nagyon gyönyörű gyertyatartó, amelyik betöltötte azt a feladatot, hogy világosságot adott abban a környezetben, ahova felállították. Legyen a mi életünk is olyan, ami mások számára egyrészt világosság, másrészt rámutat arra, hogy Jézus Krisztus az élő kenyér és az élet maga. Ennyit szerettem volna mondani, és testvérek,